Végezzünk teljes függvényvizsgálatot a következő függvényen. Nézzük meg, hogy milyen lépésekből áll a teljes függvényvizsgálat. Első lépésben határozzuk meg az értelmezési tartományt. Ebben az esetben nincsen semmilyen fajta kikötésünk az adott függvényre nézve, ezért az értelmezési tartomány nem más, mint a teljes valós számok halmaza. Következő lépésben határozzuk meg a tengelymetszeteket. Első körbe határozzuk meg az X-tengelyel való metszéspontot. Az X-tengelyel való metszéspontot a következő féleképpen határozzuk meg, a függvényt egyenlővé fogjuk tenni nullával, majd kiszámoljuk a gyököket. Másik lépésben az y-tengellyel való metszetet fogjuk meghatározni, abban az esetben pedig az x helyére nullát fogunk helyettesíteni. Tegyük is akkor ezt. Y-at 2x szorozva x minusz x négyzettel egyenlő nullával. Látjuk azt, hogy egy szorzatról van szó. Egy szorzat akkor nulla, ha valamelyik tényezője nulla. Tehát i-at 2x egyenlő nullával, vagy pedig az x minusz x négyzet egyenlő nullával. Első esetben látjuk, hogy egy exponenciális függvényről van szó. Exponenciális függvényről tudjuk, hogy soha nem lehet fel nullát, tehát innét nem kapunk megoldást. A második részben azt látjuk, hogy szorzattá tudunk alakítani, kiemeljük az x-et, x-szer 1 minusz x egyenlő nullával, egy újabb szorzatot kaptunk, megint külön-külön tényezőként megvizsgáljuk, tehát akkor x egyenlő nulla, vagy pedig 1 minusz x egyenlő nullával, azaz x egyenlő 1-el. Tehát azt kaptuk, hogy x egyenlő nullában és x egyenlő 1-ben lesz majd metszetünk. Tehát ezekben a pontokban metszi a függvényünk az x-tengelyt. Nézzük meg akkor az y-tengellyel való metszetet, azaz x helyére nullát helyettesítünk a függvénybe, tehát f nulla egyenlő e ad 2-szer nulla szorozva nulla minusz nulla négyzetemmel, e a nulladikon az 1, szorozva 0 minusz nullával, azaz nullával, tehát ez a szorzat nulla. Látható, hogy gyakorlatilag nullában nulla az értékünk, tehát origón fog keresztül menni maga a függvény. Következő lépésben vizsgáljuk meg azt, hogy a függvényünk páros vagy páratlan. Következő féleképpen fogjuk ezt megtenni. A függvényünkben x helyére mínusz x-et helyettesítünk. Hogyha mínusz x-et behelyettesítettük, és ez a kapott függvény egyenlő lesz az eredeti függvényünkkel, akkor azt mondjuk, hogy a függvényünk páros. Páros függvény esetében a függvényünk az y-tengelyre lesz szimmetrikus. Hogyha viszont a függvényünkbe behelyettesítettük a mínusz x-et, és ez egyenlő lesz nekünk az eredeti függvényünk mínusz egyszeresével, akkor azt mondjuk, hogy a függvényünk páratlan. Ha pedig páratlan, akkor az origóra lesz szimmetrikus a függvény. Harmadik eset pedig az lesz, amikor az f mínusz x függvény ezek egyikével sem egyenlő, akkor pedig azt mondjuk, hogy a függvényünk se nem páros, se nem páratlan. Vizsgáljuk meg akkor a paritást ebben a függvény esetében. F mínusz x egyenlő. Tehát mindenhol, ahol x szerepel, mínusz x-et helyettesítek. E ad 2-szer mínusz x szorozva mínusz x mínusz mínusz x a négyzeten. azt írhatjuk, hogy mínusz 2x, itt pedig a mínusz x a négyzeten, az pontosan egyenlő x a négyzetennel. Más átalakítást nem tudunk ezzel végezni. Hogyha megnézzük, ez nem egyenlő az eredeti függvényünkkel, tehát akkor ez nem lesz egyenlő az fx-el. Ha nem egyenlő az fx-el, akkor nem páros a függvényünk. Másik esetünk, hogy a mínusz egyszeresével egyenlő az eredeti függvénynek, tehát akkor gyakorlatilag ide egy mínusz egyes szorzót kéne írnunk, tehát a mínusz fx az nem más, mint a mínusz i-at 2x-szer x mínusz x négyzet. Hát látjuk azt, hogy ez nekünk nem egyenlő ezzel, tehát akkor a f mínusz x nem lesz egyenlő a mínusz fx-szel sem. Tehát azt kaptuk, hogy nem is páratlan. Azaz, ha a függvényünk se nem páros, se nem páratlan, akkor tudni fogjuk azt, hogy a függvény se nem szimmetrikus az y-tengelyre, se nem az origóra. Nézzük a következő lépést a vizsgálat során. Most kell megnéznünk a határértékeket az értelmezési tartomány szélein. Mivel az értelmezési tartományunk ebben az esetben a valós számok halmaza, akkor a valós számok halmazának két vége lesz, a plusz végtelen és a mínusz végtelen. Tehát ezekben fogjuk megvizsgálni a határértéket. Nézzük akkor, limes x tart először a végtelenbe, íjad 2x szorozva x mínusz x négyzettel. Tehát x tart a végtelenbe, akkor a kétszeres szorzata is tart a végtelenbe. E-t emeljük egyre nagyobb kitevőre, az folyamatosan nőni fog, szigorú monoton nőven módon, tehát akkor ez tartani fog a végtelenbe. Ha megnézzük ezt a polinomot, akkor ennek a határértéke az egyenlő lesz a domináns tag határértékével, ami ebben az esetben a mínusz x négyzet. Ha x tart a végtelenbe, akkor x négyzet is tart a végtelenbe, viszont a mínusz egyszeres szorzata már a mínusz végtelenhez tart. Tehát itt a domináns tag mínusz végtelenhez tart, tehát ez a polinom teljes mértékben a mínusz végtelenhez tart. Azt látjuk, hogy végtelenszer mínusz végtelenünk van, ami egy határozott alak, és pontosan mínusz végtelent ad. Következő lépésben megnézzük a határértéket mínusz végtelenben is. Ha megnézzük, hogy x tart a mínusz végtelenbe, akkor a kétszeres szorzata tart a mínusz végtelenbe. E-t emeljük egyre kisebb kitevőre, az nekünk viszont most ebben az esetben nullához tart. Itt a polinom esetében megint meg kell vizsgálnunk magát, a domináns tagot, hogy hova tart. Ha x tart a mínusz végtelenbe, a négyzete az a plusz végtelenhez fog tartani, viszont a mínusz egyszeres szorzata már mínusz végtelenhez. Tehát akkor ez a polinom itt mínusz végtelenhez tart. Tehát azt kaptuk, hogy nullaszor mínusz végtelen, amiről viszont tudjuk, hogy határozatlan alak. Innétől kezdve átalakításra van szükségünk. Emlékszünk arra, hogy a nullaszor végtelen alak átalakítható tört alakba, ami már L'Hôpital szabállyal megoldható. Tehát először ebből egy törtet alakítunk ki. Mégpedig olyan módon, hogy valamelyik tényezőt levisszük a nevezőbe negatív kitevővel. Talán érdemesebb ezt a tényezőt levinnünk, és akkor a kitevőnk mínusz 2x lesz. Tehát limez, x tart a mínusz végtelenbe, meghagyjuk a számlálóba ezt az x mínusz x négyzetet, osztjuk íjad mínusz 2x-e. Nézzük meg, hogy ebben az esetben hogyan alakul a határérték. A számláló az, ahogy előbb kiszámoltuk, az ugye változatlan, mínusz végtelenhez tart. A nevező viszont, nézzük csak, x tart a mínusz végtelenhez, mínusz kétszeres szorzata már a plusz végtelenhez tart. Eltemeljük egyre nagyobb kitevőre, az végtelenhez fog tartani. Most egy olyan határértéket kaptunk, a mínusz végtelen per végtelen határértéket, mely bár Határozatlan, mégis a Lopitás szabály segítségével meg tudjuk ezt a határértéket mondani. Limes x tart a mínusz végtelenbe. Lopitás szabály értelmében számlálót deriváljuk, az lesz 1-ből 2x, és külön deriváljuk a nevezőt összetett függvényként, azaz mínusz 2-szer i ad mínusz 2x. Nézzük meg a határértéket. X tart a mínusz végtelenbe, akkor kétszeres szorzata is mínusz végtelenbe tart, és akkor 1-ből mínusz végtelen, az ugye plusz végtelent ad. Nevezőben x tart a mínusz végtelenbe, akkor mínusz kétszeres szorzata a plusz végtelenbe tart, eltemeljük egyre nagyobb kitevőre, az plusz végtelenbe tart, de mínusz kettővel megszorozva viszont már a mínusz végtelenhez fog tartani. Újra határozatlan alakunk lett, nem ijedünk meg, tudjuk, hogy erre újra alkalmazható a Lopitás szabály. Nézzük meg akkor, Limes x tart a mínusz végtelenbe, külön deriváljuk a számlálót és külön a nevezőt, számláló deriváltja mínusz 2, nevezőnek a deriváltja, konstant szorzott leírom változatlanul, i ad mínusz 2x-nek a deriváltja pedig mínusz 2-szer i ad mínusz 2x lesz. Innétől kezdve megint megnézzük ezt a határértéket. Most a számlálóban egy konstans értékünk van, tehát oda fog tartani a számláló, nézzük a nevezőt. X tart a mínusz végtelenben, mínusz kétszeres szorzata tart a plusz végtelenhez. Eltemeljük egyre nagyobb kitevőre, az plusz végtelenhez tart. Mínusz kétszer mínusz kettő az plusz négy lesz, négyszer végtelen az végtelen. Hát innétől kezdve pedig egy negatív konstans per nagyon nagy pozitív értékek nullához fognak tartani. Tehát a határértékünk ebben az esetben nulla lesz. Mégpedig, hogyha megnézzük, hogy milyen irányból tartunk majd nullához, akkor azt látjuk, hogy egy negatív értéket hoztunk egy pozitív értékkel, akkor ez negatív lesz majd. Tehát a nullához negatív irányból fogunk közelíteni. Következő lépésben jön a monotonitás vizsgálat és szélső érték vizsgálat. Nézzük meg, hogy milyen lépésekben áll ez a rész. Első lépésben szükségünk van az első rendű deriváltra, tehát kiszámoljuk az f derivált x-et. Következő lépésben az f derivált x-et egyenlővé tesszük nullával, tehát megnézzük az első rendű deriváltnak a gyökeit. Ha megvannak a gyökök, azok nekünk a lehetséges szélső értékeket biztosítják. Az, hogy tényleg szélső értékek-e, azt egy táblázatban fogjuk összefoglalni, ahova majd beleírjuk az értelmezési tartományt és a lehetséges szélső értékeket. És megvizsgáljuk, hogy az egyes tartományokon milyen a függvény. Milyen az első rendű derivált, pozitív vagy negatív. Tegyük is meg akkor ezeket a lépéseket, tehát akkor nézzük meg az első rendű deriváltat. Mivel a függvényünk egy szorzat volt, ezért egy szorzatszabályt alkalmazunk. Vesszük először az első tényezőnek a deriváltját, ami kétszer i ad 2x lesz, szorozzuk a második tényezővel, x minusz x négyzettel. Plusz, leírjuk az első tényezőt változatlanul, szorozzuk a második tényezőnk deriváltjával, x minusz x négyzetnek a deriváltja 1 minusz 2x. Következő lépésben ezt egyenlővé tesszük nullával, az első rendű deriváltat, tehát akkor vesszük a kétszer i ad 2x-szer x minusz x négyzet plusz i ad 2x-szer 1 minusz 2x-et, és ez egyenlő nullával. Ezt úgy fogjuk tudni megoldani, hogy szorzattá alakítunk, tehát akkor kiemeljük az i-at 2x-et mindegyik tagból. Első tagból marad kétszer x minusz x négyzet, plusz második tagból pedig marad 1 minusz 2x. és ez egyenlő nullával. Azért alakítottunk szorzattá, mert tudjuk azt, hogy egy szorzat akkor nulla, ha valamelyik tényezője nulla, tehát akkor i2x egyenlő nullával, vagy pedig ez a tényező, itt rögtön felbontom a zárójelet, tehát 2x minusz 2x négyzet plusz 1 minusz 2x egyenlő nullával, összevonogatok, minusz 2x négyzet, itt az x-es tag, az ki is esik rögtön, plusz 1 egyenlő nullával. Következő lépésben akkor átviszem a jobb oldalra, tehát 1 egyenlő 2x négyzet, és leosztok 2-vel, 1 2-t egyenlő x négyzettel, majd mi az a szám, melynek a négyzete 1 2-ed, két megoldásunk lesz, a plusz-minusz gyök 1 2-ed. Itt az első tényező esetében, mivel exponenciális függvényről volt szó, exponenciális függvényünk mindig pozitív, tehát akkor ez soha nem lehet nulla. Ilyen módon azt kaptuk, hogy az első rend deriváltunk két helyen veszi fel a nullát, mégpedig a plusz-minusz gyök 1-2-nél. Tehát ez a kettő érték lesz nekünk a lehetséges szélső érték. Nézzük meg a hozzátartozó táblázatot. Értelmezési tartományunk az a valós számok halmaza, tehát nem lesz olyan oszlop, amelyet ki fogunk húzni. Következő lépésben beírjuk a lehetséges szélső értékeket, tehát akkor a mínusz gyök 1/2-et és a plusz gyök 1/2-et. Milyen intervallumaink vannak? Minusz végtelentől minusz gyök 1/2-ig, minusz gyök 1/2-től plusz gyök 1/2-ig, gyök 1/2-től plusz végtelenig. Következő sorban beírjuk az első rendű deriváltat, milyen értéket vesz föl. Látjuk, hogy a két gyöknél ugye nullát kell beírni. Nézzük meg, hogy a többi tartományon pozitív vagy pedig negatív értéket kapunk. Veszünk akkor az első tartományból egy értéket, legyen mondjuk a mínusz 1, behelyettesítjük ide az első rendű deriváltba. Érdemes mindig behelyettesíteni a szorzat alakított formába, mert onnét könnyebben megkapja az ember magát az értéket. Mivel itt a szorzat alakított formában az első tényezőnk az egy exponenciális függvény, és ő mindig szigorúan nagyobb, mint nulla, ezért ő nekünk nem fogja befolyásolni az előjelét a szorzatnak. Tehát akkor mindig elegendő nekünk ebbe a részbe behelyettesítenünk. Ide behelyettesítjük akkor x helyére mindenhova a mínusz egyet, és azt látjuk, hogy itt negatív értéket fogunk kapni. Következő tartományból behelyettesítjük a nullát, ha behelyettesítettük ide a nullát, akkor pontosan plusz egyet kapunk, tehát pozitív értékünk van, és az utolsó tartományból vesszük az egyet, azt is behelyettesítjük ide, és azt látjuk, hogy akkor negatív értékünk van. Tehát ez az eredeti függvényre nézve nekünk azt jelenti, hogy az első tartományon a függvényünk szigorúan monoton csökkenő, a második tartományon szigorúan monoton növő, és az utolsó tartományon újra szigorúan monoton csökkenő. Tehát akkor nekünk itt a mínusz gyök 1/2 előtt szigorúan monoton csökken, utána szigorúan monoton nő, tehát ő egy lokális minimum lesz. A gyök 1/2 előtt szigorúan monoton nő, utána szigorúan monoton csökken, tehát ő pedig egy lokális maximumot ad. Következő lépésben kiszámoljuk ezeknek a lokális szélső értékeknek a helyettesítési értékét, tehát az eredeti függvénybe behelyettesítjük ezeket az értékeket. Behelyettesítést követően a következő értékeket kaptuk, mínusz 0,29 század, valamint 0,85 század. Következő lépésben megnézzük a másodrendű deriváltat. Másodrendű derivált segítségével fogjuk megvizsgálni a konvexitást és az inflexiós pontot. Mégpedig a következő féleképpen először meghatározzuk a másodrendű deriváltat, majd a másodrendű deriváltat egyenlővé tesszük nullával, és a másodrendű deriváltnak a gyökei lehetnek az inflexiós pontok. Majd egy táblázatot fogunk felírni, melybe bekerül az értelmezési tartomány és a lehetséges inflexiós pontok. Nézzük meg, hogy akkor hogyan néz ki a másodrendű derivált. Az első rendű derivált az nekünk egy összeg volt, úgyhogy mielőtt elkezdjük deriválni, érdemes szorzattá alakítani. Ezt ide fogom felírni, tehát az első rendű deriváltunk olyan alakot vett fel, hogy kétszer íjat 2x-szer, x minusz x négyzet, plusz íjat 2x, szorozva 1 minusz 2x-szel. Ezt szorzattá alakítjuk, tehát íjat 2x-et kiemelünk, akkor marad az első tagból 2-szer x minusz x négyzet, plusz 1 minusz 2x. Itt érdemes felbontani a zárójelet, tehát akkor 2x minusz 2x négyzet plusz 1-ből 2x, azaz, itt látjuk, hogy kiesik nekünk két tag, és rögtön egy egyszerű alakot kapunk, mínusz 2x négyzet plusz 1. Gyakorlatilag ezt az alakot kaptuk, amikor egyenlővé tettük nullával. Ezt fogjuk akkor tovább deriválni. Tehát akkor veszük az első tényezőnek a deriváltját, kétszer íjat 2x, szorozva a második tényezővel, mínusz 2x négyzet plusz 1, plusz első tényező változatlanul, szorozva a másodiknak a deriváltjával, mínusz 4x-szel. Megint szorzattá tudunk alakítani, úgyhogy tegyük meg, ilyet 2x ki tudunk emelni mindegyik tagból, tehát akkor azt kapjuk, hogy kétszer, mínusz 2x négyzet plusz 1, mínusz 4x. Érdemes összevonni itt a zárójelen belül, tehát először felbontjuk itt a zárójelen, mínusz 4x négyzet plusz 2, mínusz 4x. Azért alakítottunk szorzattá, mert tudjuk, hogy a következő lépésben a másodrendű deriváltat egyenlővé kell tennünk nullával, tehát ezt a szorzattá alakított formát könnyebb lesz már egyenlővé tenni nullával. Íjat 2x szorozva, mínusz 4x négyzet plusz 2 mínusz 4x egyenlő nullával. Tudjuk azt, hogy egy szorzat akkor nulla, ha valamelyik tényezője nulla, tehát íjat 2x egyenlő nullával, vagy pedig mínusz 4x négyzet plusz 2 mínusz 4x egyenlő nullával. Az első tényező esetében tudjuk, hogy ez az exponenciális függvény mindig pozitív, tehát ez nem lehet egyenlő nullával. Következő lépésben akkor megnézzük ennek a másodfokú egyenletnek a gyökeit, tehát behelyettesítéssel megoldó képletbe azt kapjuk, hogy x1,2 egyenlő. Figyelünk, most nem sorrendben van a három tag, tehát akkor 4 plusz minusz gyök alatt 16-ból 4-szer minusz 4-szer 2. Per minusz 8. Ha ezeket külön-külön kiszámoljuk a két gyököt, akkor azt kapjuk, hogy az egyik gyökünk az minusz 1,36 század, a másik pedig 0,36 század. Ezek lehetnek nekünk az inflexiós pontok. Hogy tényleg inflexiós pontok, azt úgy fogjuk eldönteni, hogy megnézzük a táblázatot. A táblázatban pedig megvizsgáljuk, hogy a függvényünk a lehetséges inflexiós pontok előtt és után hogyan viselkedik. Tehát akkor mínusz 1,36 század kerül be, és 0,36 század. Mivel az értelmezési tartományunk a teljes valós számok halmaza volt. Tehát akkor olyan intervallumaink vannak, hogy mínusz végtelentől mínusz 1,36 századig, mínusz 1,36 századtól 0,36 századig, és 0,36 századtól plusz végtelenig. Nézzük meg akkor a másodrendű derivált, hogyan viselkedik ezeken az intervallumokon. Tudjuk, hogy a két lehetséges inflexiós pontnál nulla volt a másodrendű derivált. Vizsgáljuk meg akkor az egyes tartományokon. Első tartományból vesszük mondjuk a mínusz 2-t, behelyettesítjük a másodrendű deriváltba, mégpedig a szorzat alakított formába. Itt tudjuk, hogy az exponenciális függvényünk mindig pozitív, tehát ő nem fogja befolyásolni nekünk a végeredményt, legalábbis előjel tekintetében, így elég ebbe a függvénybe behelyettesíteni. Behelyettesítjük akkor innét a mínusz 2-t, ha behelyettesítettünk, akkor egy negatív értéket kapunk. Következő tartományból érdemes mondjuk a nullát behelyettesíteni. Ha behelyettesítettünk ide, akkor plusz 2-t kaptunk, tehát akkor itt pozitív értékünk van. Következő tartományból pedig akkor vegyük az egyet, behelyettesítünk ide, és azt látjuk, hogy negatív értékünk van. Akkor ez mit jelent az eredeti függvényre nézve? Ahol a másodrendű deriváltunk negatív, ott a függvényünk konkáv lesz, ahol pozitív a másodrendű derivált, ott pedig konvex lesz. Tehát akkor mínusz 1,36 század előtt konkáv, utána konvex a függvényünk, tehát konvexitást váltott ebben a pontban, tehát akkor ő inflexiós pont lesz. 0,36 század előtt konvex, utána konkáv a függvényünk, tehát azt látjuk, hogy itt is konvexitást váltott a függvényünk, tehát ez is inflexiós pont lesz. A inflexiós pontok, akkor ki kell számolnunk a helyettesítési értéket, mert az ábrához majd szükségünk lesz. Nézzük akkor, eredeti függvénybe behelyettesítjük a mínusz 1,36 századot, és akkor azt kapjuk számológép segítségével, hogy mínusz 0,21 század. Ugyanígy behelyettesítjük a 0,36 századot is az eredeti függvénybe, és számológép segítségével azt kapjuk, hogy 0,47 század. Utolsó lépésben fel kell rajzolnunk a függvényt, melyet a kapott eredmények segítségével tudunk megtenni. Nézzük meg, miket kaptunk lépésenként. Tudjuk azt, hogy az értelmezési tartomány a teljes valós számok halmaza. Ilyen módon akkor azt tudjuk, hogy az x-tengelyen mindenhol értelmezve lesz a függvény, tehát nem lesz függőleges aszimptotánk. Vagy pedig nem lesz olyan hely, ahol nem lesz függvény értékünk. Következő lépésben megállapítottuk, hogy a tengelyeket hol metzi a függvény. Azt láttuk, hogy az x tengelyünket két helyen metzi, egyrészt a nullában metzi, másrészt pedig az egynél metzi. Tehát akkor ezeket a helyeket jelöljük, hogy itt át fog haladni a függvényünk. Továbbá azt is láttuk, hogy akkor az y tengelyt itt fogja az origóban metzeni a függvény. Következő lépésben megnéztük, hogy a függvényünk se nem páros, se nem páratlan, tehát nem lesz szimmetrikus sem az origóra, sem az y tengelyünkre. Ilyen módon pedig fejben tartjuk, hogy semmilyen szimmetriája nem lesz. Következő lépésben megnéztük a határértékeket. Egyrészt, hogy a plusz végtelenben vett határértéke, tehát hogyha haladunk erre plusz végtelen felé, mínusz végtelen volt a határértékünk, tehát erre majd lefelé fog tartani a függvényünk a mínusz végtelenben. Ha pedig a másik irányba haladunk, erre a mínusz végtelen irányába az x tengelyen, akkor pedig azt számoltuk ki, hogy a határértékünk nulla lesz, tehát az azt jelenti nekünk, hogy majd ide az x tengelyhez fog közelíteni a függvényünk, és meg azt is meghatároztuk, hogy a nullához majd negatív irányból fog tartani, tehát az azt jelenti, hogy innét a negatív irányból közelít majd a függvényünk az x tengelyhez. Nézzük meg akkor, hogy az első rendű derivált esetében hol voltak nekünk szélső értékek, és rajzoljuk be azokat. A lokális minimuma mínusz 0,7-nél van, tehát itt, és a függvény értékünk itt mínusz 0,29. Tehát valahol itt lesz a minimumunk. Tehát mínusz 0,7 és mínusz 0,29. Ez lesz a minimumunk, előtte majd a függvényünk szigorúan monoton csökkenni fog, aztán utána szigorúan monoton nőni fog, egészen a lokális maximumig, mégpedig a lokális maximum az 0,7-nél lesz, és 0,7-nél, amit felvesz függvényértéket, 0,85. Tehát itt lesz majd a maximumunk. És a maximumot, hogyha felvette, onnétől kezdve újra szigorúan monoton csökkenő lesz a függvényünk. És látjuk azt, hogy hol fog áthaladni majd az x tengelyen a függvény nullánál és egynél. Ha megvizsgáljuk azt, hogy a másodrendű derivált hogyan változik, tehát hol negatív, hol pozitív, tehát hol konvex, hol konkáv a függvényünk, akkor azt látjuk, hogy van két inflexiós pontunk, mínusz 1,36-nál, tehát akkor mínusz 1,36-nál a függvény értékünk mínusz 0,21 volt. Valamint a másik inflexiós pontunk az 0,36-nál volt. És 0,36-nál, amit felvesz értéket, 0,47. Tehát akkor itt lesz az inflexiós pontunk. Következő lépésben akkor a konvexitás felhasználásával is már fel tudjuk rajzolni a függvényünket. Mégpedig olyan módon, hogy ha megnézzük, hogy az első tartományon az inflexiós pontig konkáv módon, sőt mi több, csökken, és innét az x-tengelytől x-tengelyhez simulva, csökken, mégpedig konkáv módon, akkor az első tartományon be tudjuk rajzolni a függvényünket. Majd átvált a konvexitásunk konvexre, de még mindig csökkenünk egészen a lokális minimumig. Lokális minimumot elértük, elkezd nőni a függvényünk, még mindig konvex módon, majd áthalad itt az origón. Halad, egészen ideig az inflexiós pontig, mert ott fog konvexitást váltani. Elértük az inflexiós pontot, átváltunk konkávba, de még mindig növünk tovább, egészen a lokális maximumig. Elértük a lokális maximumot, és elkezdünk a függvénnyel csökkenni konkáv módon. Figyelünk arra, hogy át kell haladnunk itt az egynél, tehát az érus helynél. És így haladunk a mínusz végtelen felé. És gyakorlatilag ezzel fel is rajzoltuk a függvényünket, amely tartalmazza az inflexiós pontokat, és a lokális minimumot, és lokális maximumot is. Ez volt akkor az FX függvényünk.